Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közösen dolgozik a kormány és a Magyarországos Horgászszövetség a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégián. A miniszterelnök főtanácsadója közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a horgászok a legnagyobb civil szervezet Magyarországon. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, az, hogy a pecások száma évről évre növekszik, a horgász nagyköveteknek is köszönhető. A magyar mézágazat érdeke, hogy az európai piacokon tisztességes versenyfeltételek legyenek, közölt az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkára a Nemzetközi Mézvásár és Méhész találkozón. Feldman Zsolt Jászberényben ismertette, a 15-30 ezer tonnás hazai méztermelés kétharmad részét Nyugat-Európába exportálják. Úgy véltem, az uniós piacot torzítja, hogy 160-190 ezer tonna Európán kívüli harmadik országból érkezett importtal versenyeznek az évente 10-20 ezer tonna mézet exportáló magyar méhészek. Új biztonsági funkciót vezetett be az OTP Bank a telefonos csalások megelőzése érdekében. A hitelintézet ügyfelei a mobilbankban ellenőrizhetik, hogy valóban a bank ügyintézőjével beszélnek-e telefonon. Az applikáció frissítése után a legközelebbi híváskor láthatóvá válik a hívás időpontja, a hívószám, valamint az ügyfél ügyfélszolgálati azonosítója. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szombaton a szegedi Bálint Sándor szeretett otthonban életének 94. évében szentségekkel megerősítve elhunyt Gyulai Endre nyugalmazott Szeged-Csanádi megyés püspök temetéséről később történik intézkedés. Megérkeztek az első F-16-os vadászgépek Ukrajnába. Az ukrán elnök ezt egy Kijev melletti repülőtérre jelentette be a légierő napja alkalmából. Volodymyr Zelenszkij felidézte, a háború kezdete óta több száz találkozót és tárgyalást tartottak az ukrán légierő és légvédelem megerősítése érdekében. Az államfő megköszöntett Dániának, Hollandiának és az Egyesült Államoknak a közreműködést, hogy Kijev F-16-os vadászgépeket kaphatott. Volodymyr Zelenszkij azt nem árult el, hogy pontosan hány gép érkezett Ukrajnába. Megfenyegette a fogolycsere keretében kiszabadult orosz ellenzékieket a biztonsági tanácselnök helyettese. Dmitrij Medvegyev a Telegramon azt írta, az Egyesült Államok és Oroszország között létrejött megállapodás Moszkva előnyére vált, mivel segített hazavinni orosz állampolgárokat, miközben nyugatra távozhattak bűncselekményt elkövető külföldiek. Az augusztus 1-i fogolycsere révén 8 bebörtönzött orosz ellenzéki aktivista is kiszabadult, köztük orosz ellenzéki politikusok is. Újabb izraeli légicsapás érte a gázai övezetben található Al-Aqsa kórház épület együttesét, írta meg a Reuters hírügynökség. Információik szerint a támadásban 5 palesztin vesztette életét. A bombázás tüzet is okozott, ami 18 embert sebesített meg. Az izraeli hadsereg szerint célzott csapást hajtottak végre egy olyan célpont ellen, ami bizonyíthatóan terrortevékenységeket folytatóknak adott helyet. Az Al-Aqsa kórházat hónapok óta támadja az izraeli hadsereg. Venezuelában keményen fellépnek az elnök választási győzelmét vitató tüntetőkkel szemben. Nicolás Maduro elnök hívei előtt úgy fogalmazott, 2000 demonstrálót vettek eddig őrizetbe, és ezúttal nem kegyelmeznek nekik. Az államfő azt is közölte, az őrizetbe vett tüntetőket magas biztonsági fokozatú börtönökbe szállítják. Ismét zavargásokba torkollott néhány száz bevándorlás ellenes tüntető megmozdulása az észak-angliai Rotterdamben. A tüntetők egy szállodánál gyűltek össze, amelyet korábban menedékkérők elhelyezésére használtak. Téglákkal dobálták meg a kiérkező rendőröket, betörték a szálloda ablakait és szemetes kukákat gyújtottak fel. Több tucatnyi tüntető gyűlt össze egy másik ugyancsak menekülteknek szállást adó hotelnél, a dél-angliai Aldershotban is, ugyanakkor több városban utcára vonultak antirasszista ellentüntetők is. Bírósághoz fordul az Európai Jog és Igazságügyi Központ az olimpia megnyitó ünnepségén történtek miatt, mondta el a szervezet vezetője a Kossuth Rádióban. Gregor Pupin szerint a francia kormány az olimpiai megnyitó ünnepséget arra használta fel, hogy keresztényellenes propagandát folytasson. Az alkotmányjogász úgy fogalmazott, ha a szervező célja nem az volt, hogy bemutassák a francia civilizációt, hanem egy eltorzult, kozmopolita Franciaországot. Végül az időjárásról. Több órára kisüt a nap, de egy vastag frontális felhőzet vonul át az országon, emellett gomoly felhők is képződnek. Szorványosan nagyobb eséllyel és számban az északkeleti tájakon valószínű zápor, zivatar, többfelé megélénkül, néha megerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkk-e-gyak.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. augusztus 5-e hétfő van, adásunk tartalma. Bemutatjuk a Vinculum Caritatis, a Szeretet Köteléke Közösség papi ágát. Papok és szerzetesek szüleinek tartott lelki gyakorlatot Barsi Balázs szerzetes. Műsorunk a 2024. február 19-i adásunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk!
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. Füzéren beszélgetünk. Gábor atya a Vinculum Caritatis közösség papi ágának lelki gyakorlatán részt vettő. Gábor atya, erről a közösségről mit kell tudni, hogyan kerültél velük kapcsolatba?
Néhány évvel ezelőtt kis Gábor atya, Jászfényszarusi plébános, aki fundamentális tanárom volt Egerben a szemináriumban 30 évvel ezelőtt, felhívott telefonon, hogy hallottam-e már a Vinculum Caritatisról. És mondtam neki a telefonból, hogy hát igen, Gábor atya, igen, a lelkiségi történetben annak idején a szemináriumban ez is tantárgy volt, hasonlóképpen, mint a fokolár, a karizmatikus megújulás, a neokatekumenális út. Tehát több tucat lelkiségi mozgalmat megismertettek velünk, és Csizmadia atya, aki akkoriban tanította a liturikát és ezt a lelkiség történetet, azt mondta nekünk, bátorított, hogy bármelyik lelkiségi mozgalomban el lehet köteleződni, mert ennek megtartó ereje van a későbbiekben, a papi küldetésben is, a hívek felé való kapcsolatban, a híveknek a missziójában, a pasztorációban, akár több ilyen közösséghez is lehet csatlakozni. Ugyanígy nyugodjon Mikolai Vince atya, akkori rektor atya is az instrukciókon bátorított bennünket arra, hogy ugye a 90-es években a rendszerváltozás után kezdtük a szemináriumot, hogy rengeteg lehetőség rejlik most az egyházban, mert sok mindent, amit a Rákosi diktatúra megszüntetett, azt most újraindítják, újraindult a cserkészet, a különböző lelkiségi mozgalmak, a beszüntetett közösségek, és valahol el kellett indulni valamilyen vonalon azért, hogy ennek legyen a későbbiekben megtartó ereje. És alapvetően én ugye a karizmatikus megújulás felé indultam el, bár ismertem a fokolárt is, hiszen Egerben lehetőségünk volt az egri közösséggel találkozni, mint egy hospitálás szintjén, és akkor emlékeztem erre a szóra, hogy Vinculum Caritatis, és mondtam Gábor atyának, igen, ilyen van, de nálunk van ilyen. Azt mondja, hogy hát, hát én már több mint 30 éve csinálom, és szeretnék toborozni tagokat, szeretném az egri főegyházmegyében újraindítani a papi ágot a Vinculum Caritatisból, és hát szeretnék személyesen megszólítani a telefonon keresztül olyan ismerős papokat, akiket én ismerek személyesen, vagy akár tanítottam, mint ahogy téged is, és a szeretettel várlak minden hónap utolsó hétfőjén Jászfényszaruba. Tudom, hogy messze vagyunk egymástól, te az egyházmegyének a keleti végébe, vagy én meg a nyugati végébe, de hát ha Nagy Krisztián atyával, ugye ő van hozzád a legközelebb, együtt el tudtok jönni, mert őt is meghívtam. És mondtam, hogy oké, ez egy nagyszerű lehetőség, és 2018-ban, még jóval a Covid előtt, vagy úgy is mondhatnám, hogy Covid előtt kettőben, ugye új időszámítás kezdődött a Covid-dal 2020-ban, tehát Covid előtt kettőben mi elkezdtünk járni erre a Vinculum Caritatisra, 80-10-en kezdtünk, és most is olyan 6-80 járunk rendszeresen utolsó hétfőkön Kis Gábor atyához Jászfényszaruba. Ennek a felépítése az, hogy elmondjuk, hogy mi történt velünk, tehát egyfajta közös lelkivezetést, élménybeszámolót tartunk, olyan, mint egy kiscsoportos beszélgetés Egerszalókon vagy Nagymaroson az ifjúsággal. Elmondjuk azt, hogy kinek milyen benyomásai voltak, milyen sikerei vagy kudarcai a pasztorációban, tehát ezeket megosztjuk egymással. Utána a következő program, hogy elmondjuk a napközi imaórát, a adott szakaszt éppen a délelőtt vagy a délit, attól függ, hogy hogy vagyunk, akkor egy szentírási szakaszt fel szoktunk olvasni, arról egy gyors körkapcsolást, tehát improvizálunk, hogy kinek mi jut eszébe róla, de olyan is van, hogy a soron következő vasárnapi prédikációt megosztjuk egymással, hogy ki miről fog prédikálni a következő vasárnapon. Tehát változtatjuk sokszor a témát, és akkor utána egy közös ebéden tovább kötetlen beszélgetés folyik. És ennek a Vinculum Caritatisnak egy közös éves programja az éves lelki gyakorlat, általában a Szentháromság vasárnapja utáni héten, Püspök Szent Lászlón, amit ugye Váci Jenő jezsuita atya alapított, pont ilyen célokra életrendezés házának hívják, ami a Vinculum Caritatisnak az egyik bázisa, hiszen magát a közösséget egy jezsuita alapította, nem más, mint Palánkai Gausz Tibor, aki 1907-ben született, és 1982-ben halt meg. És ő már érezte azt a háború után, a 40-es évek vége felé, egyrészt először ugye a nőkkel kezdett el foglalkozni, lánypasztorációval, felfedezte, hogy a nők hivatása milyen fontos az egyházban, mert korábbiakban el voltak nyomva, és kevés munkát, feladatot kaptak az egyházban a nők. Ehhez még hozzájött az a indítatás, vagy motiváció Tibor atyának, hogy 1947-ben jelent meg 12. Pius pápának a Provide Mater Ecclesia című konstitúciója, Ebben a világintézményeknek a hangsúlyozása fontos volt. Ez inspirálta arra Tibor atyát, hogy ezt a világintézményt megalapítsa. 49-ben, tehát még pont a államosítások és a Rákosi diktatúra hajnalán, január 23-án 10 fővel meg is alakult ez a világintézmény, és a Vinculum Caritatis nevet találta ki a közösség, egyfajta munkaközösségként a Szeretet köteléke címen. A páter, Palánkai Gausz Tibor atya folyamatosan tartotta az egyéni lelkivezetéseket, és vezetőképzéssel is foglalkozott. Már az 50-es években gondolt arra, hogy az egyházmegyés papok összefogására, meg a világiaknak, tehát a családosoknak az összefogására is ez a módszer alkalmas. Különböző személyes kapcsolatai és munkatársai révén az 50-es években a papokkal 8-10 fős csoportokban foglalkozott, hogy az egyházmegyés papokat közösségbe tömörítse, ami hasonlít a szerzetesi közösséghez, de mint világi intézmény figyelembe veszi azt, hogy nem egy közösségben élünk egy szerzetesi házban, mint a többi szerzetesen, hanem az ő életszínvonaluknak megfelelően, vagy életvitelüknek megfelelően mindenki a saját egyházmegyei plébániáján, ahová a saját püspöke vagy érseke helyezi, a saját dispozíciójának megfelelően ő ott helyben éli a lelkiséget, és alkalmanként havonta egyszer összejárunk megosztani egymással a tapasztalatainkat. Hasonlít ez nagyon ahhoz, ami szintén az 50-es években alakult ki, amikor a szerzetes rendeket feloszlatták, a pálos rend pontosan ilyen visszavonultan, titokban, úgynevezett klandesztin pálosokként, ahogy Paskai László atya, bíboros atya nevezte el őket, rejtett titkos pálosokként ilyen kazamata pálosságot alkottak, egyházmegyés ruhába jártak, reverendában, egyházmegyés papok voltak, de a pálos lelkiséget szigorúan tartották, szigorúan titokban, hiszen egy idő után meg is figyelték őket, és ugyanúgy, mint a cserkészek is ilyen kazamata cserkészetet folytattak, különböző helyeken, erdőkben, vagy éppen valakinél valamelyik plébánián tartották az összejöveteleiket. Hasonlóképpen alakult a Vinculumnak a sorsa is egészen 1994-ig, amikor már ugye a 1989. augusztusában a Magyar Köztársaság megsemmisítette a szerzeteseket és intézményeket elítélő törvényt, így 90-ben lehetőség volt a Vinculum Caritatisnak az újraindulása, hogy most már legális legyen, így jogi személy lett 90-ben, és Paskai László bíboros úr 94. május 31-én a Vinculum Caritatisnak az egyházmegyi jogú világintézményét megalakította, és akkor így három ág alakult, tehát a nők voltak az elsők, a papok lettek a másodikak, a papi ág, és megalakult a világiak közössége is. És most már ugye próbáljuk a különböző egyházmegyékben ki a maga élethelyzetének megfelelően ezt a Vinculum Caritatis papi ágot képviselni. Ennek a Vinculum Caritatisnak a papjágnak Palánkai Gausz Tibor jezsuita atya különböző célkütőzéseket írt ki már az 50-es években, amikor megalakult. Az első dolog, hogy az önmegszentelédésünkre figyelünk, tehát az aszkétika, misztikát és a jezsuita módszert, a jezsuita lelki gyakorlatot, a Szent Ignáci módszert ötvözi a többi különféle ágnak, misztikának, aszkétikának az írásaival. A legfontosabb olvasmányunk, amivel 5 évvel ezelőtt kezdtünk, amikor elkezdtünk járni Kis Gábor atyához a Vinculumra, a Palánkai Gausz Tibornak a szeretetről szóló könyvében, a Életerünk a szeretet címmel, ez az egyik kötelező olvasmányunk, amiben alapvetően Tibor atya megfogalmazza ennek a világintézménynek a célkitűzéseit. Az önmegszentelődésben Jézus példáját kell követnünk, tehát mint Alter Christus, mi papok, valóban hitelesen közvetítsük az evangéliumot, ne pedig alternatív Krisztusként valami új módon másfelé elhajlunk, és a világ sodrával együtt haladva mi magunk is eltérünk az úttól. Ezen keresztül, hogyha már az önmegszentelődésünk az aszkétika misztikán keresztül megvalósult, akkor tudjuk feladatul tűzni magunk elő az embertársaknak a megszentelését, egyfajta világegyház korát éljük, amiben tudjuk ezeket kamatoztatni, a szolidáris szeretetet, ahogy 12. Pius pápa fogalmaz. Thank you.
Folytatjuk a Vinculum Caritatis, a Szeretet Köteléke Közösség papi ágáról és a lelki gyakorlatukról a beszélgetést Tóth Gábor füzéri plébánossal. Palánkai Gausz Tibor, milyen célkitűzésekkel hozta létre a Vinculum Caritatis közösség papi ágát?
A lelkiségnek a sajátosságai, hogy az eukarisztikus lelkület, tehát jobban elmélyülni Jézus szemlélésében azáltal, hogy a mi szavunkra leereszkedik az oltára. Lelkiségünk kifogyhatatlan forrása a szeretet, ahogy már említettem, ugye az életerünk a szeretet, a kötelező olvasmányunk. Az isteni szeretet túláradásának a következménye az Isten bennünk lakása, tehát tudni kell azt, hogy bennünk lakik az Isten. Ennek a valóságának a megélése, tehát a szentmisének a mélyebb átélése, hogy milyen nagyszerű az, hogy papok lehetünk. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, ahogyan a második kánon is mondja, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Papi életünk állandó feladata a vinkulumon belül egy életen át a helyes önismereten alapuló önnevelés. És itt jönnek be a Szent Ignáci módszerek, különböző keresztény pszichológiai könyvek, amik szintén a helyes énképet, önismeretet, identitástudatot erősíti. A mindennapi szentmisével is megerősítjük ugye ezt az identitásunkat, és ahhoz, hogy a papi hivatásunkat maradéktalanul teljesíteni tudjuk, szükséges a papi erények gyakorlása, a hit, a remény, a szeretetnek a gyakorlása, illetőleg a meghívásunk feletti öröm, hogy örülünk annak, hogy papok lehetünk, és igyekezzünk elkerülni a kiégést. Legyen bennünk meg a Szentpára jellemző apostoli buzgóság, az alázatosság, a nyíltság, a közvetlenség és az őszintesség. Egy rövid kitérőt szeretnék tenni Csepelény életére, hogy az ő missziós munkája, a népmissziója azért volt sikeres, mert a közvetlenség, a nyíltság, az őszintesség jellemezte. A sarkalatos erényeken kívül, tehát azokat a papi karizmákat szeretnénk kifejleszteni magunkban, amivel még inkább tudjuk a híveket közelebb hozni Krisztus titokzatos testéhez. Segítő társaink a vinkulumon belül, mint egyfajta védőszentjeink, a boldogságos Szűz Mária, az őrangyalunk, Szent Mihály főangyal, most már boldog Brenner János is, akiről egy nagyszerű film készült nem régen a közmédiában, a saját védőszentünk és a többi szentek közbenjárása. Embertársak közül ugye egymásnak vagyunk sokszor a lelkivezetői, akik közel laknak egymáshoz, azok szorosabb kapcsolatot tartanak egymással, illetőleg más paptestvérek.
Mi ennek a közösségnek a küldetése?
A küldetésünk három területre irányul, az egyének megnyerése, a családok megszentelése és az egyházközségek megújítása. Ezek mind a II. Vatikáni zsinat szemléletének megfelelő újításokat tartalmazzák. Az életmódunknak a lényege az, hogy a világban élünk, jó példával, szeretettel, imával, áldozattal, tanítással apostolkodunk, bennélünk a világban, mint világi papok, de mégis nem a világnak élünk, hanem tudjuk azt, hogy tartozunk egy közösséghez. Ugyanúgy, mint a szerzetesek a hármas lelki tanácsokon, a szegénységen, a papi nőtlenségen és az engedelmességen alapul a mi hivatásunk, tehát éljük a hármas köteléket is. Ugyanakkor papok vagyunk, egyházmegyés papok, közösségben élünk, és ezt a közösséget ápoljuk azzal, hogy alkalomszerűen összejövünk, és az éves lelki gyakorlat ennek a csúcsa. Ebben van lehetőség az elköteleződésre. Most már megalakítottuk a Vinculum Caritatisnak a baráti közösségét, tehát akik nem akarnak elköteleződni, vagy nem tudnak minden hónap végén járni a közösségbe, azoknak is lehetőségük van arra, hogy alkalomszerűen, vagy nem elköteleződve tartozzanak hozzánk.
A Vinculum Caritatis közösség lelki gyakorlatának mi volt a témája?
Hát igazából konkrét témát nem igazán lehet mondani. Egy másik Kis Gábor atya tartotta, aki Egerváron, tehát Szombathelyi Egyházmegyében teljesít plébánosi szolgálatot. Egyébként az Egri Egyházmegyéből 4 vettünk részt most a 6-8 főből, többieknek egyéb elfoglaltságaik voltak. Váci Egyházmegyéből voltak 2, Esztergom Budapest megyéből 2, illetőleg Veszprém megyéből is volt egy, van egy tagunk, és kint Ausztriában magyar lelkipásztorkodást folytat Linzben az egyik szintén oszlopos tag, aki már régóta tagja a vinkulumnak. Tehát a másik Kis Gábor tartotta a lelki gyakorlatot, amiben többek között Mária és Márta példáját hozta fel, tehát alapvetően Márta és Mária példájára épült fel az egész lelki gyakorlat tematikája, de nem egyfajta rendszerezésben, hanem kitekintésekben, pont úgy, mint az aszketika misztikában megszoktuk. Idézte például Kis Gábor atya Halász Piuszt, hogy mi az egyháznak az ereje, imádkozni és imádkozni tanítani. Egyszer hasonlóképpen Bíró László püspök is, amikor rekollekciót tartott Egerben, eszembe jutott erről a Halász Piusz idézetről, hogy ő is azt mondta, hogy ahhoz, hogy fiúk jó papok legyetek, ne csak ti imádkozzatok, hanem tanítsátok meg a híveiteket imádkozni. Ne az észt osszátok nekik, meg teologizáljatok, hanem egyszerű hétköznapi dolgokból induljatok el, mint egy misszióban. És akkor ez is egyfajta motiváció, hogy szeretettel keresni azt a lehetőséget, amikor Istenhez közelebb kerülhetünk. Tehát az imádkozás az egy közvetlen baráti kapcsolatot jelentsen, ne csak a megszokott vagy kötött imáknak a GPS ismétlését. Beszéltünk arról, hogy a Covidnak milyen kegyelmei voltak. Tehát megnéztük, hogy minden rosszban van valami jó, a Covidban milyen kegyelmi dolgok voltak, ezzel kapcsolatban már ugye készült velem ilyen riport, hogy Covid napló, hogy milyen kegyelmei voltak, és érdekes módon most hallottam először a többieket, ők is beszéltek, és hasonló élményeik voltak, mint nekem pár évvel ezelőtt a egyik ezzel kapcsolatos riportban. Például az, hogy többet tudtam imádkozni, hosszabb ideig mondtam a szentmisét, az áldozás után hosszabb csendet tartottam, hiszen nem hajtott a tatár, nem kellett menni a többi faluba, hanem teljesen magam voltam, de nem magányos, mert az Úr velem volt. Tehát több lelkiolvasmányt tudtunk olvasni, tehát igazából mindenki feltalálta magát, akik ehhez a lelkiséghez, a Vinculum Caritatis papjágához tartoznak. Mindenki ugyanazt kereste egymásról függetlenül, amikor még nem is ismertük ennyire egymást, mint amióta most már összejárunk. És az is felvetődött, ezt egy keresztény professzor mondta, egy orvos, hogy egy tanúság tételében, hogy a testhez már értünk, rengeteg mindenféle gyakorlat van, fitness edzés, wellness edzés, mindenféle fitness, végén már lognesz is van, ugye, azt is mondhatjuk, hogy már eltorzítja valaki a testét testkép probléma miatt, akkor a wellnessből meg a fitnessből könnyen lognesz is szörnyé válik, tehát ez nálam egy ilyen szójáték, ezt én találtam ki, de a lényeg az, hogy a testhez már értünk, de a lélekhez kevésbé, tehát a lelket is ápolni kell, nem elég csak a testünkkel foglalkozni, tehát kell lelki wellness is. Ennek az egyik alapgondolata az, hogy szeretetben vele lenni, tudnilik Jézussal, tudván, hogy ő nagyon szeret engem, előbb szeretett engem. Szeretünk azokkal lenni, például a barátainkkal, akikről tudjuk, hogy nagyon szeretnek. Egyfajta kötődés kialakul, és tehát ezt a fajta szeretetet próbáljuk viszonozni egymás felé. Hasonló ez ahhoz, amit Szent Erzsébet tapasztalt az adorációi alkalmával, amikor hallotta az Úr hangját, hogy ha te velem akarsz lenni, akkor én is veled akarok lenni. Ez az egyik mottója egyébként a Szent Erzsébet zarándoklatoknak, ahogy hasonlóképpen korábbi műsorokban nem erről beszámoltunk. Találd meg mindenben az Istent, ez a másik mottó, szeretetet hozni, szeretetben lenni, szeretetben élni, ez tipikusan Palánkai Gausz Tibor atyának a mottója, erre épített az egész Vinculum lelkiséget. Tehát, hogyha visszatérve az eredeti kérdése, ha azt mondjuk, hogy miről szólt ez a lelki gyakorlat, akkor arról, hogy szeretetben élni, szeretetben lenni. Mária és Márta esetében ugye megszoktuk azt, hogy szembeállítjuk egymással, hogy Mária jobbik részt választotta, mert ugye csendesen ült Jézus lábánál, Márta meg sürgött, forgott, ugye milyen rohanó világban élünk, hogy inkább Márták vagyunk, mint Máriák. A Kis Gábor atya, a lelki gyakorlatvezető viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a Mária-Márta történetben kettőjük között több a közös, mint az eltérő. Jézus csak arra reagál az evangéliumban, hogy Márta szeretetlenül viselkedik a húga iránt. Tehát ugye az volt, hogy Márta szemrehányást tesz, ismerjük az evangéliumot, hogy Uram, nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy szolgálni. Tehát mint egy cinkossal akar lelni Jézusban, hogy most akkor ketten egy ellen Máriát leszígyák, hogy ő nem csinál semmit. És akkor erre mondja azt Jézus, hogy Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és szeretetlen voltál a húgod iránt, pedig csak egy a fontos, hogy szeressétek egymást, ahogy ez később is mondja a fő parancsban Jézus. Ugye Mártában volt egy kis én, ez elég veszélyes, ugye a keresztes Szent János szerint három ellensége van az embernek, a gonosz, a világ és önmaga, tehát az én, az egónak a kiemelkedése, az én központuság, tehát az énnek rengeteg veszélye van, tehát innen, a második emelkedésben innen közelítettük meg a Mária-Márta történetet, hogy Márta egoista volt, én központú volt, Mária viszont csendes volt és odafigyelő volt, szeretet, együttlétet, közösséget akart kiépíteni Jézussal, a hallgatásával ezt meg is tette. Tehát nem mindig az a jó közösség, ahol tele vannak mondani valóval, és akkor bocsánat a kifejezés, jól kidumálják magukat, meg egyéb, hanem amikor szerető csendben is együtt tudnak lenni, és mintegy félszavakból is megértik egymást. Az ő tetszésének megfelelően tudjuk élni a szeretetet, ahogyan az apostolok is hivatkoznak arra, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Nekünk papoknak is ugye sokszor van az a hajlamunk, hogy megfelelési kényszerben élünk, hogy a híveknek az érdekeit kiszolgáljuk. Tehát elsősorban idézőjelben Isten érdekeit kell kiszolgálnunk, mert ő hívott meg bennünket. Sokszor elgondolkodtam a lelki gyakorlatcsendjében arról, hogy mit jelent áldozó papnak lenni. Áldozatot hozni, áldozatot bemutatni, és csak utána jelent áldozatot hozni azzal, hogy sorba állok a pénzintézetben, mert a közműszámlákat kell kifizetni, és a filiáikat is nekem kell rendeznem. És az is egy áldozat, hogy van, amikor a Biblia óra rovására megy egy-egy ilyen utalás, vagy olyan megváltozott körülmények, hogy nem csekken kapjuk például a rezsiszámlákat. Ez mind-mind olyan áldozat, amikor hasonlóképpen a napi szentmisében van a vinkulumnak egy ilyen része is, hogy életmise. Napunk úgy indul, mint a szentmise, hogy reggel ugye becsengetés van, ugye kezdődik a szentmise, reggel bűnbánati rész az imában. A mindennapi kötelességeink azok egyfajta tanítás is, és ugyanakkor áldozattá válunk akkor, amikor tanítás helyett olyan ügyekkel kell foglalkoznunk, gazdasági ügyekkel, ami nem elsődleges célja a papi hivatásnak, vagy legalábbis elméletileg nem tartozik hozzánk, de nekünk kell megcsinálni, mert ugye nekünk a feladatunk, nekünk van aláírási jogosultságunk és ehhez hasonlók. És ezzel szemben a vinkulum azt állítja elénk, hogy az egyszerűség a nagyszerűség. Mária Márta történetében az volt az egyszerűség, hogy leülök, csöndbe vagyok és hallgatok, és figyelem Jézust, minden rezdülését. Jobban szeretek-e, mint tegnap? Ez is egy fontos dolog, hogy önmagunkat megújítsuk, ahogy már beszámoltam a vinkulum bemutatásánál ugye a lelkiségben, hogy jobban szeretnék szeretni holnap, holnap után és azután, mert a szeretetet nem lehet überelni, tehát az mindig fejlődik. A tudomány elenyészik, ahogy Pál apostol is mondja a korintusi levélben, és lehet még említeni a Gyermek tükröt a keresett című verset is, amikor ugye a kisgyerek keresi azt, hogy ki az, aki visszamosolyog rá. Nekünk tudni kell visszamosolyogni az emberekre.
A Vinculum Caritatis, a szeretet köteléke közösség papi ágáról és a lelki gyakorlatukról Tóth Gábor füzéri plébánost hallják.
A harmadik emelkedésben egy videoklipet néztünk meg, amiben összehasonlítást találhatunk egy ugyanannak a dalnak a nyugati típusú és egy keleti típusú feldolgozásában. A nyugati típusú előadó egyedül, mint egy szingliként, erős gitár akkordokkal, szinte túlövöltve a mikrofont, egyedül adja elő ugyanazt a számot. Ezzel szemben a nyugati típus után meghallgattuk az ázsiai feldolgozását ugyanannak a slágernek, és ott közösségben énekelnek, halkan, több hangszeren, nem egymást üvöltik túl, hanem mindenkinek a hangja érvényesül több szólamban. És akkor ugye itt a különbség nyugati és kelet között megállapítást nyert, hogy nyugat individualista, egyéni érdekek, a kelet kötelékben gondolkodik, és a vinculum is ugye kötelék, vinculum caritatis, a szeretet köteléke, nem egyénieskedek, nem akarok kiemelkedni a többi közül, mint az individualista is csinálni, ha nincs semmi örömömnek. És akkor ugye különböző ilyen más tanúságtételeket is harangozóknak, meg egyebeknek a tanúságtételét is meghallgathattuk, és beszéltünk róla. A lényeg az, hogy a fontosság tudatunk összefüggésben a vérnyomásunkkal. Amikor fontoskodunk és megfelelési kényszerben vagyunk, hogy új, még ez gyorsan, még ez kell, így kell, úgy kell, amúgy kell, akkor felmegy a vérnyomásunk. De amikor azt mondjuk, hogy erre van lehetőségem, de most egy kicsit lazítok vagy imádkozok, akkor lemegy a vérnyomásunk. Erre van tudományos igazolt tény. A lényeg az, hogy ma már az a csoda, ami ugye természetes, ez a következő emelkedésnek az anyaga, hogy a világ kezd elhajlani, ugye tudjuk a különböző nyugati típusú áramlatok miatt, itt nem csak az LMBTQ-ra gondolok, hanem arra a fajta eltávolodásra, ami jellemzi a nyugatot, hogy templomokat alakítanak át, mozikát. Tehát, hogy különböző világi profán célokra használják a templom épületeket, amiket nem tudnak fenntartani. Egyik társunk mesélt a Linci Egyházmegyéről, hogy ott is paphiánnyal küszködnek, és ott abból tartják fel a meglévő betöltött plébániákat, hogy a plébánia, a régi plébánia épületeket adják el, és akkor annak a bevételéből tudják fedezni a rezsiköltséget a még működő plébániáknak. Ez is egy elrettentő példa, remélem, hogy Magyarországra ez nem szivárog át, és nem érjük utol a lincieket. Amit felhozott példaképpen a lelki gyakorlat vezető atya, Carlo Acutisnak a példája, hogy mennyire az egyszerűségben van a nagyszerűség, amit már említettük. 15 évesen már boldog, pedig ugyanolyan suhanc volt, mint a többi gyerek, akiket néha szidunk, hogy így a magyar ifjúság, meg ugye a mai ifjúság, hogy bezzeg a mi időnkben, és így tovább, tehát lehet ilyeneket mondani, de ott van az élő példa, hogy 15 évesen már valaki lehet boldog, úgyhogy hivatalosan is boldoggá avatja az egyház. Erre ezt a hasonlatot hozta, amit szintén a Kutisznak a tanúságtétele, sasszem, sasszárny és repülés, hit, remény, szeretet. Hit, sas szememmel észreveszem a világot Isten szemével nézve, sas szárny, a reményben szárnyalok, a repülés meg maga a szeretetnek a kiáradása. Acutissal kapcsolatban egyébként még el lehet mondani azt, hogy neki 8 olyan pontja volt, amivel igazából egyház tanító is lehetne. Acutis 8 pontjából az első az ima. Belső ima, csend, intenzív, összeszedett, sokat lenni azzal, aki nagyon szeret, ahogy már erre volt példa. Úgynevezett agresszív szentek példája, akik kitartóak voltak, ugye erőszakosok, aki a mennyek országa, vagy másik hasonlat, amikor valakit kidobnak egy ablakon, és 10-szer és 11-szerre is visszamászik. Összenőni azzal, aki szeret. Nem messze van az Arborétum Püspök Szent Lászlón, ahol Mindszenti József is raboskodott, és ott találtam egy égerfát, aminek a két ága össze volt nőve, úgyhogy szétválaszthatatlanok voltak. És ezt a többieknek este elmondtam a megosztásba, hogy én ma találtam az Arborétumban egy olyat, ami megmutatja azt, hogy mit jelent az összefonódás azzal, aki szeret összenőni. A második pontja Acutisnak a rózsafűzér imádság, mindig vele volt a rózsafűzér. A harmadik a liturgia komolyan vétele, átélése, nehogy rutinszerűvé, GPS-é váljon. Ugyanez a zsolozsma, ugyanígy a szentmise. Nem kell, ből kell csinálni, hanem érdemes, és lehetőségem van rá, mert erre felszenteltek, erre lettem kiválasztva. Negyedik a lelkivezető és a szentek példája. Az ötödik a jó cselekedetek gyakorlása, hogy örüljek annak, hogy más örül, ugye jónak lenni jó, vagy pedig éppen a tegyétek boldoggá az embereket a Szent Erzsébeti motto, vagy az, hogy engedjétek jót tenni, amit ugye Lajos mondott Szent Erzsébettel kapcsolatban a vár népének, hogy engedjék, hogy karitatív dolgokat végezzen. Hatodik az őrző angyal és a védőszent tisztelete és szeretete. A hetedik a lelki olvasmányok fontossága, arra van időnk, amire szakítunk, hiába felgyorsult a világ, és a nyolcadik egy választott szent, még a védőszent és az őrangyal mellé. Például volt olyan a családosok között, a családiákban, ahol az egyik világi munkatárs azt mondta, hogy ők Szent Józsefet választották, mert hogy ő legyen a pénztárosa a családnak. Szent József egyfajta pénztáros, hogy ahogyan becsületes munkával kereste a kenyerét, az evangéliumoktól és a hagyomány tanúsága szerint ugyanúgy kell a becsületes munka mellett a értéktárat is, tehát a családnak a vagyonát is ugye megfelelően kezelni, és ehhez Szent Józsefnek a szorgalmát és közbenjárását kérték. Ezzel kapcsolatban még egyfajta záró gondolat így összefoglalva, hogy nyugaton az ember, keleten az Isten a lényeg, még egyszer visszatérve erre a példára, de hogyha valaki ezt túlzásba viszi, ugye akkor az egyéniséget, akkor a gőg könnyen kialakulhat. A keleten viszont a fatalizmus, tehát onnan van ugye a legtöbb ilyen, például az iszlámban a szélsőséges mozgalmak és a fanatizmus, tehát mind a kettőnek megvan a maga előnye is, meg a hátránya is, tehát a nyugati és a keleti szemléletnek. És hát ezzel kapcsolatban ugye még különböző helyzetjelentéseket beszámoltunk, tehát kinek a saját egyházmegyében vagy saját plébániáján, hogy ott mennyire tudunk sikeres lelkipásztori munkát végezni, milyen hatásai voltak a Covidnak is, így tovább. Tehát nagyjából ugyanazokkal a lehetőségekkel, sikerekkel, és ugyanakkor ugyanazokkal a problémákkal is küszködünk, teljesen mindegy, hogy melyik egyházmegyében végzi a szolgálat. A készségek ellenére, tehát meg kell tanulmányokat is az élethivatásban, mert ezáltal erősítjük önmagunkban is, egymás felé és a hívek felé is ezt a szeretetet, amit a Vinculum képvisel.
A Vinculum Caritatis közösségről tud... Sok keresztény család sem hisz igazán, ezért választják kevesebben a papi hivatást, állítja Balsi Balázs, ferences szerzetes, aki Mátra-Verebély-Szentkúton tartott lelki gyakorlatot papok és szerzetesek szüleinek január 19-e és 21-e között. A riporter Federics Róbert.
Papi hivatás válsága már azért nagyon régóta téma az egyházban, hiszen fogy ez a fajta hivatás. És atyának számos gondolatát olvastam azzal kapcsolatban, hogy ha nincsenek keresztény családok, akkor nincsenek papi hivatások sem. De hát úgy néz ki, hogy a keresztény családok is fogynak. Ez egy elég reménytelen helyzetnek tűnik, mégis mi a reményünk ilyen esetben?
A kérdésben benn van a felelet. Az, hogy az a kevés, az minőségi lesz. Minőség. Mindig a kevesek vitték tovább a történelmet. Mindig. És éppen ez a nagy, hogy mondjam én, leeresztés, ez a sónak az ízét vesztése termel ki egy nagyon minőségi választ. Meg tulajdonképpen nem papján van, hanem hívő hiány van. Hát, hogyha most egy papnak van 5 faluja, és vasárnap 5-en vannak 5 néni, öreg néni egy templomba, hát akkor miért nem lehet behozni autóval a egyházba? Tehát, hogy mondjam, hívő hiány van, és akik benn vannak, örülünk, hogyha sokan vannak, de talán még kevesebbnek kéne lenni. Mert hát azt se tudja, hogy ki az a názáreti Jézus, hogy a második isteni személy, aki emberré lett, hát akkor hogy keresztény? Tehát persze ez azt jelenti, hogy a hittanítás gyenge. Gyenge. Nem szórakoztató meg élmény hittan kell, mint fizikából se az van, biológiából se. Meg kell becsülni az ifjúságot, és átadni a tudást, amelyben a halhatatlanságot is közvetíti. Tehát, hogy egy nagyon komolyan megalapozott keresztény hit kell értelmileg is. Szerintem ez lesz a jövő. Tehát az, hogy tudom, kinek hittem, mondja Szent Pál. Mert hogyha ez a Jézus nem az, akinek saját magát mondta, akinek az első közösség azt mondta, hogy Úr, Úrrá, és fejedelemmé tette Isten, és Szent István, akit megköveztek azért, hogy látom az Isten jobbján, ami azt jelenti, hogy egyenrangú vele, és az első zsidó társaság, amely döntött Jézus mellett, mert látta föltámadva, ha nem az, akkor a kereszténység széthullik, de hulljon is akkor szét annyira, de sose fog széthullani. Tehát, hogy mert mikor mondta az Úr és az, hogy az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta, akkor, amikor Péter azt mondta, hogy te vagy az Isten fia. És ez nem a test és a vér, tehát nem a te okvetlenül emberi következtetés és logikád mondta ki, de mégsem mond ellent, nem mond ellen az emberi értelemnek. Tudnilik, az Úr és azt mondja, hogy kinek tartanak engem az emberek. Egészen bizonyos, hogy nem az érdekeltem, mint egy sztárt, hogy hányan vannak a teremben, kinek tartanak engem, hanem értük kérdezte meg. És akkor beszámoltak arról, hogy hát olyan proféta félének, Illésnek, Jeremiásnak, vagy talán te vagy a Messiás, vagy mi, és ezen nem elégedett meg. Hát ti kinek tartotok engem? És Péter mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Na most biztos, hogy nem a Níciai Konstantinápolyi zsinatnak a megszövegése alapján mondta ezt, de csirájába kimondta. Tudnélik, az emberek abból próbálták Jézus meghatározni, amit már ismertek. Olyan, mint. Péter pedig itt kapott egy fényt, az értelme, názáreti. Téged innét alulról nem lehet meghatározni. De Istentől való viszonyodban lehet téged meghatározni. És ebben van valami ember is, mert azért a másik személyét is Istennel kapcsolatban kéne látni, hogy őt teremtette. De Jézus nem ilyen kapcsolatban van, mert azt mondta, mielőtt a világ lett, Atyám, te már szerettél engem. Tehát ez a, na most ekkor és itt soha se vesz erőt a pokolkapu, és semmiféle politikai hatalom, semmiféle üldözés. Ez egy nagyon nagy tisztulás korszakába értünk. Nagyon. Ezek a kihívások fájdalmasak. Nagyon sok szerzetesnek, papnak az apostázia, ami volt, híveknek a házasság szétmenése, ez csak siratni lehet, de ott vannak olyan tavaszi élő csírák, amilyenek már régen nem voltak. Tehát, hogy például inkább felnőttek lépnek be a szerzetbe, nem 18 évesek. És az komoly döntés. Tehát, hogy érett embereknek érett döntése. És hát ugye a papi szerzetes hivatásnál nem is az a kérdés, hogy miért jöttél, mert lehet, hogy elindulni jó. Hát mert olyan jó szerzetes tanáraim voltak, én is így akarok élni. Végül is arra kell válaszolni, hogy kiért jöttél. És az, és ha igazán pedagógusok vagyunk, még azon se szabad megbotránkozni, hogy ez az hivatás nincs kitisztázva. Tehát is örökfogadalomig kell tisztázni, hogy nem valamiért jöttem, hogy nem valakiért jöttem. Nem értetek, akik itt vannak a többiek, hanem ők is érte jöttek. És akkor leteszi az örökfogadalmat. És utána a hivatását mindig úgy tudja élni, ha ő vele van kapcsolatban. De így van egy házasság, amely házasság szentségében van. Így van. Tehát a házasság az nem fölbonthatatlan csupán, hanem nem bomlik fel egy Lizői Szent Teréznek a szülei házassága. Az nem tud fölbomlani. Mert mindegyiknek a szíve, a szerető képessége rá van kapcsolva az Istenre. Tehát ő nem csak úgy szereti az édesapa, az Teréz, meg ennek a szent lányoknak az anyját, mint a feleségét, hanem azon túl és azon belül, mint Isten gyermekét, mint Isten szeretetével. Szóval mindig elmondom, hogy azok a kisgyermekek nagyon nagy kegyelem, hogy családban van 4-5 éves. Mint a húgomnak van 7 unokája, és ott is az egyik. Mert annak a szemében abszolút, hát az egy filozófus, létbölcselő. Tehát ő tudja azt, hogy apa és anya nem halhat meg. Az természetellenes a halál. Miért? Mert a szeretet nem szűnhet meg. És akkor is szeretniük kell, hogyha rossz vagyok. Vagyis valamiféle isteni szeretetet vár. Nagyon nagy szülőnek lenni, nagy dolog. Nem csak úgy, hogy apa és lánya, meg fia, meg nem tudom én mi, hanem mintha Isten szeretné Istent. Tehát amikor az Úr is azt mondja, hogy ahogy az Atya szeret engem, hogyan? A Szentlélekben. Én úgy szeretlek titeket, abba halt bele, hogy a Szent Lelket adja. Ti szeressétek egymást, ahogy én. Tehát megvan a szeretetnek egy természete, más a barátság, más a testvériség, más a munkaviszony, munkatársam, más a férfeleség, ennek megvan a természete. De ez nem azt jelenti, hogy jobban szereti. Egy munkatársért is meg lehet halni. Éppen ezt mondtam az előbbi elmékedésbe. Vértes Sajai László, jezsuita atyának a diákonus testvére, aki egy nagy családnak az édesapja. Jó pár évvel ezelőtt hallottam, ismertem, rendkívül értékes ember. Abba halt meg, hogy valami aknával dolgoztak, és ott valami gáz vagy mi jött fel, és fulladt. Följött, és akkor eszébe jutott, hogy a munkatársam lent van. Lemegy érte, azt feldobja, hogy meghal. Tehát a szeretetnek nem az a jelzője, hogy milyen testi, meg emocionális érzéseket kelt, hanem hogy aki életét adja a másikért. Tehát, hogy minden kapcsolatban azért ez az egyetlen lehetőség. Szóval igen, és tulajdonképpen a szerzetes meg a pap az nem kevés sebb szeretetre szánt el magát, hanem ugyanúgy a teljes szeretetre, mint a szentségi házasságban levők. Csak mutatja az életformát is, hogy ki az a forrása ennek a szeretetnek.
Kedves hallgatóink, műsorunk a 2024. február 19-i adásunk ismétlése volt. Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!